Hallgassátok meg Isten igéjét a 8. Zsoltárból. Ó, Úrunk, mi Úrunk, mi felséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad felségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémíts az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényei járnak. Ó, Úrunk, mi Úrunk, mi felséges a Te neved az egész földön.
Jöjjetek úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűnvallásban fennállva imádkozzon. Mennyi atyánk, különleges dicsőítés. Különleges, dicsőséges öröm a lelkünknek, amikor veled találkozunk, amikor téged hallunk, amikor te hívsz a te jelenlétedbe bennünket, akiről a Zsoltár énekelt, hogy felséges és dicsőséges Isten. És azért van ez így, Urunk, mert a te képedre formáltál bennünket, mert dicsőséggel és méltósággal koronáztál meg, mert úgy alkottál meg bennünket, úgy alkottad meg az embert, hogy meghalljad a szavadat, és feleljen annak. Köszönjük neked, Urunk, azt a gondoskodást, azt a törődést, azt a figyelmet, azt a szeretetet, amellyel körbeveszed az életünket, és azt a csodát, hogy ebben a hatalmas univerzumban, ahol semmik vagyunk a csillagokhoz, a teremtett világ méreteihez képest, te neked mégis gondod van ránk. Köszönjük, hogy ez vagy te, a mi Istenünk, aki a mai napon is keresel, és önmagadhoz hívsz, meghirdeted nekünk szeretetedet, kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusban. És ugyanakkor, édesatyánk, úgy jövünk eléd, mint akik ezt a dicsőséget és méltóságot, amelyet ránk ruháztál, amelyet felöveztél, tudjuk, hogy nem hordoztuk, mert elveszítettük a tőled való elszakadásban, az irántad való lázadásban, a bűnben összetört. És bár az Úr Jézus Krisztusban, amikor elhívtál, amikor újjászültél, amikor szent lelkedet nekünk adtad, elkezdted ezt helyreállítani, és mi ígéretet tettünk, hogy neked engedelmesek leszünk, és úgy élünk, hogy téged visszatükrözünk ebben a világban. Most mégis azt kell mondanunk, hogy nem azt tettük, amire fogadalmat tettünk. És ezért, Urunk, szívünk mélyéből bűnbánatot tartunk, és elismerjük, hogy vétkeztünk ellened, vétkeztünk egymás ellen. Vétkeztünk teremtett világod rendje ellen. Bocsásd meg azt a sok hiába valóságot, ami kijött a szánkból. Akár rólad mondtuk, vagy a rólad való kapcsolatunkról, akár amely szavakkal egymást bántottuk, másokról rosszat mondtunk, hamisan tanúskodtunk, gyűlöletet szítottunk, vagy manipuláltunk. Bocsásd meg a beszédben elkövetett vétkeinket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy más területeken is előbbre helyeztünk dolgokat a te teremtett világodból, mint téged magadat. Bocsásd meg az életünkben minden csalást, minden hamisságot, bocsáss meg minden paráznoságot, bocsáss meg, ha nem téged tettünk az első helyre, ha A kemény maradt a szívünk, amikor segíteni kellett volna. Bocsáss meg, ha amikor önzőek voltunk, és újra és újra magunkat választottuk. Eléd hozzuk hát így a mi vétkeinket, mert tudjuk, hogy egyedül te nálad, az Úr Jézus Krisztus halála, értünk való engesztelő áldozata és feltámadása által van számunkra bocsánat, a mai napon is megoldás, szabadulás és gyógyulás. És így, amikor eléd tettük a mi vétkeinket, és készek vagyunk elfogadni a te bocsánatodat, egyedül hitből, hit által eléd hozzuk a mi szükségeinket is, kérdéseket, aggodalmakat, gondokat, terheket. Köszönjük, hogy mindezt ide tehetjük most. És azért imádkozunk, hogy szent lelkeddel jöjj és szállj ránk, jelenlétedet áraszt ki közöttünk, igéd által tanítsál bennünket, mint az igében, mint az úrvacsorai közösségben az Úr Jézus Krisztust ragyogtassad fel előttünk, hogy őt magát öleljük magunkhoz, hogy általa újuljunk meg, hogy vele teljesedjünk be. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Hallgassátok meg az igét Márk evangéliuma 10. fejezetéből, a 13-tól a 16. versig terjedő szakaszt olvasom. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Emlékszem arra, hogy életemben először Istenről a nagymamám beszélt nekem. Egy este, amikor ott aludtam nála, még ilyen kicsi gyerekként, akkor elmondta, hogy amikor ő gyerek volt és félt, akkor a mi atyánkot imádkozta, és akkor mindig elmúltak a félelmei. És úgy beszélt Istenről, nem túl sokat, csak egy-két dolgot, hogy emlékszem kisgyermekként az maradt bennem, hogy ez valami jóféle alak lehet, valami olyan kedves valaki, aki megóv minket, ha félünk. Ezt akkor nem fogalmaztam így meg, de ez volt az érzés. És aztán emlékszem arra, amikor először találkoztam életemben vallásos emberekkel, úgymond tanítványokkal, ez egy római katolikus templomban volt, egy kis faluban, ahova elvitt egy ismerős, szintén ilyen korú lehettem körülbelül, és ott emlékszem, hogy nagyon féltem, mert nem tudtam, hogy kell viselkedni, nem tudtam, hogy miért olyan szomorú mindenki, nem tudtam, hogy miért kell ennyi ideig csendben lenni, és egyszerűen nem tudtam hova tenni az egészet. És érdekes volt megélni kisgyermekként a nagy emberek, a felnőttek között ezt az egész Isten dolgot. És nagyon nem jutott el hozzám ez az egész, és nagyon magányosnak éreztem magam, és egyedül éreztem ott magam, és nagyon kicsinek éreztem magam ott azok között, az emberek között. Gyermekekről lesz ma szó, de ezen kívül még sokkal több mindenről, hiszen abban a sorozatban vagyunk benne, ahol Jézus tanítja az ő tanítványait arról Márk evangéliumában, hogy miben különbözik a tanítvány a világtól, miben kell másnak lennie, mint a körülötte levő világ, és ebben a sorozatnak ennek a sorozatnak a második lépése ez a kisgyermekekről szóló tanítás, amikor gyermekeket próbálnak Jézushoz vinni, a tanítványok próbálják megakadályozni őket, és aztán Jézus egy nagyon szép tanítást kerekít ebből az egész helyzetből. Mikor először elolvastam ezt a történetet, rögtön azt képződött meg bennem, hogy ilyen képi módon, hogy ez a négy szereplő csoport, aki átélte ezt a történetet, teljesen különböző módon élhette meg, és tulajdonképpen ebből a négy fókuszból az egész történet lehet, hogy teljesen másként néz ki. Úgyhogy engedjétek meg, hogy most először beszéljek erről négy csoportról egy kicsit, akik résztvevői és szereplői ennek a történetnek, és arról, hogy hogyan élhették ők meg magát a történést, Utána majd szeretnék arról a tanításról beszélni, amivel Jézus tanítja a tanítványokat és bennünket is, és aztán egy-két tanulságot szeretnék még átadni nektek, amit megértettem az igéből. Szóval a szereplőkről. Nincsenek benne a történetben kiírva, hogy a szülők, de nyilván a gyerekek nem maguktól szaladgáltak Jézushoz, hanem vitték őket Jézushoz, ezért az írásmagyarázók azt mondják, hogy bizonyára a szüleik vitték őket Jézushoz. És az első csoport rögtön, akiről szeretnék egy pár szót ejteni, azok a szülők, akik Jézushoz viszik a gyermeküket. Abban a korban is azt gondolom, hogy szülőnek lenni nagyon nagy felelősség volt, és ismerve egy kicsit a kornak az egészségügyi körülményeit, a gyermekhalandóságot és sok minden mást, talán még kiélezettebb volt ez a helyzet. Egy szülőnek a gyermekére nézve valahogy sokkal több, még több aggodalma és nehézsége lehetett. És talán még intenzívebben és elevenebben átélhette azt egy szülő, mennyire nem tudja megtartani a gyermekét, mennyire lehetetlen az, hogy megőrizze őt, mennyire kiszolgáltatott e tekintetben, hogy ez a kis élet épségben maradjon, felnövekedjen, mennyire ráterhelődhetett a szülőkre ez a dolog. És nem véletlen, hogy amikor Jézushoz betegek, megszállottak, szükségben levők mennek, akkor megjelennek a szülők is. Hiszen valahol ebben a sorban ott vannak a szülők, akik érzik ezt a nagy szükséget bizonyára, hogy a gyermekeknek szükségük van valami oltalomra, valami védelemre, valami olyan töbletre, amit emberileg nem lehet nekik megadni. Megjelennek a szülők azért, hogy ez a nagy tanító, ez a nagy rabbi Jézus, aki csodákat tesz, valamilyen módon megérintse a gyermekeket. Korai tanítás szerint, Jézus korának a tanítása szerint egy nagy rabbinak akár az érintése, a ruhájának a megérintése is már valami védelmet, gyógyulást jelentett, és ezzel a nagyon egyszerű szándékkal viszik oda a szülők a gyerekeiket. Nagyon megérintett ez a szándék, ez a hozzáállás, amikor ezen gondolkoztam, hogy valaki, aki érzi a szükséget, érzi ezt a kiszolgáltatott állapotot, viszi oda a gyermekét Jézushoz. Nem beteg gyerekekről van valószínűleg szó, hanem egyszerűen csak gyermekekről, akik kiszolgáltatottak, és akik védelembe szorulnak. Ugyanakkor bizonyára ott lehetett a szülőkben az, hogy nem biztos, hogy ez simán fog menni, hiszen oda férkőzni egy rabbi közelébe nem volt könnyű, pláne ha sokan voltak hozzá, és ugye a gyerekek nem nagyon arról voltak híresek akkoriban, hogy ott rohangálhattak a rabbik lábainál. Egy picit más volt a gyerekek helyzete abban a korban, mint ma, de erről később ejtek egy-két szót. Szóval itt vannak a szülők, akik jönnek, és ezzel a fajta rászorultsággal hozzák a gyermekeiket. Aztán rögtön szinte ennek az ellenpontja a történetben a második szereplő csoport, a tanítványok, akik valamilyen módon Jézus körül egy ilyen kis galerit képeznek, ott állnak, vagy ott vannak körülötte, és valószínűleg élvezik azt, hogy ez egy bensőséges csoport, itt lehetünk valakik, itt valami fontosnak a részei vagyunk. Nem biztos, hogy felfogalkodottak voltak, de talán át tudjuk érezni azt, hogy milyen jó volt végre ott lenni Jézus közelében. Milyen jó valami fontos embernek, a tanítványának lenni. Ugye ez azt is minősíti, aki a tanítványa, hogy én az ő tanítványa vagyok. És el tudom képzelni, hogy teljesen Jézus tanítására koncentráltak. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, mikor oda mennek a szülők a gyerekekkel. Lehet, hogy valami fontos beszéd zajlik. Lehet, hogy egy gyönyörű példázatot mond Jézus. És egyszerűen a tanítványok úgy élik meg, hogy jön itt valami kis zavaró tényező. Jön valami, vagy valaki, aki ki akarja ebből a csodálatos mennyei átszellemült állapotból őket zökkenteni, vagy legalábbis ebbe a belső körbe be akar férkőzni. Valaki, vagy valakik, akiknek ehhez nem nagyon van joguk. Mit akarnak ezek itt? És teljesen reflexzerűen összezárnak a tanítványok, és elkezdik megdorgálni a szülőket. Elkezdik bezárni ezt a kaput, hogy hagyjátok békén a mestert. Mit gondoltok? Mit akartok tőle? Ne zavarjátok a mestert ilyen apró dolgokkal. És ha az ember csak az ő oldalokat látja, meg egy picit belehelyezkedik ebbe, akkor érthető ez valahol. És biztos kerültünk már hasonló helyzetbe, amikor éppen valami olyan dolga foglalkoztunk, ami magasztos volt, vagy éppen Isten dolgaival, és akkor valaki valami kis aprósággal megzavart minket, és hagyja már békén, tehát ne zavarjál most ezzel. Ugyanakkor gondoljunk csak bele, hogy a tanítványok valakinek a Jézushoz való közeledésében egy pillanat alatt akadállyá és gáttá változnak át. És ez egy szörnyű szerep. Rettenetes belekerülni ebbe. És nyilván a történet nagyon messze visz, és nagyon sok mindenről tanít, de hogy válhat a legnemesebb szándék, a legnemesebb vallásos cselekedet és érzület egy pillanat alatt más számára fallá és akadályá. Te ezt nem értheted. Neked ebben nem lehet részed. Ó, te ettől távol vagy. Nincs időm elmagyarázni. Ó, hagyjuk. Tehát ez a fajta kizárás. És a tanítványok ösztönösen így reagálnak ebben a helyzetben. Aztán a harmadik szereplő nyilván maga Jézus, aki egyszerre biztos többfelé tudott figyelni, és érzékelte, hogy jönnek a szülők, jönnek a gyerekek, és benne volt a tanításban, és látta a tanítványokat, és döbbenetes az, hogy Jézus ezt a falat, ezt a tanítványi falat áttöri, és megszakítja talán a legfontosabb tanítást, megszakítja a tanítványokkal való foglalkozást, és utat tör a szülőknek és a gyermekeknek, akik a szükségüket hozzák oda. És engedi azt, hogy oda menjenek hozzá. És szinte felkiált ebben a történetben, ahogy olvasom Jézusnak a szavait, azt képződik meg bennem, hogy ez egy felkiáltás, hogy engedjétek hozzám, engedjétek, ne tiltsátok, ne dorgáljátok őket, engedjétek hozzám a gyermekeket, engedjétek hozzám jönni őket, mert nagy szükségük van az áldásra, mert nagy szükségük van arra, hogy hozzám jöjjenek. És csodálatos az, ahogy Jézus engedi egyetlen ezt a dolgot, és leállítja a tanítványokat, és ahogy ezt az egészet majd tanítássá fogja formálni, hogy miközben a gyerekekkel foglalkozik, és miközben a szülőkre és a gyerekekre koncentrál, aközben a tanítványokat se felejti el, hiszen tanítani fogja őket. És ugyanazzal a szeretettel van feléjük is, mint a gyermekek meg a szülők felé. Csak mindenkinek más módon mutatja meg ezt a szeretetét. És aztán végül ott van a negyedik szereplő csoport, maguk a gyerekek, akikről elég keveset tudunk. Ez a görög szó, amit itt használ a Szentírás a gyermekre, az elég ritkán fordul elő az Új Szövetségben, és egész kicsi gyereket jelent. Van, aki azt gondolja, hogy ez ilyen karunülő gyerekek lehettek, tehát tényleg ilyen 2-3-4 éves gyerekek, de ez biztos, hogy ilyen 7-8 évesnél kisebb gyerekekről van szó. Tehát ezek kis gyerekek, egy mai ilyen óvodás korosztály körülbelül. Mit foghattak fel ezek a kisgyerekek akkor az ő világukból? Az igehirdetés elején elmondtam, hogy a nagyok, a felnőttek között a gyerek nagyon kicsinek és elveszettnek érzi magát. Vajon mit érzékeltek ebből a világból? Az biztos, hogy a gyerekek nem voltak annyira középpontba helyezve, mint ma. Ugye ma kicsit más a helyzetük a gyermekeknek. Sokszor nagyon központi helyen van a gyermek. A társadalomban nagyon-nagyon sok figyelem irányul rá, nagyon sok üzlet épül a gyerekekre és a gyermekeknek a növekedésére nyilván. És abban a korban a gyerekeknek a helyzete egész más volt. Nyilván a gyerek megszületése, az örökség szempontjából, a fiúgyermek születése, a gyermekáldás, ez nagyon fontos volt. Amikor megszületett a gyermek, onnantól, amíg igazából fel nem nőtt, mondhatnám azt, hogy kirekesztett volt a felnőtt világból, kicsit lenézett volt, az értelme fejlődése miatt nem tartották túl sokra, nem figyeltek a gyermekekre, nem volt olyan fontos szerepük. Bizonyos szempontból ez a fajta kirekesztettség jellemezte őket. És nyilván a gyermek, ha ezt még így észre fel se fogta, az biztos, hogy érezte ezt az állapotot, és a gyermek biztos, hogy érezte azt, hogy igazából rá van szorulva a környezetére, hogy kiszolgáltatott arra, hogy gondoskodjanak róla. És hogy teljesen függ attól, hogy mások lássák el az ő szükségeit. Az biztos, hogy a gyermek kortól függetlenül arra van rászorulva, és arra van szüksége, hogy gondoskodjanak róla, hogy biztonságban érezze magát. Szóval azt mondom a szívemben, hogy amikor Jézushoz mennek ezek a gyerekek, akkor ez a biztonságigény, ez a fajta biztonság az, ami bennük is ott van, hogy erre vágynak. Ez a közelség, amire egy ilyenkorú gyermek, az elfogadás és a szeretet, amire vágyik, és ami ott van a szívében. És ismerjük a történetet, el tudjuk képzelni a különböző szereplőket, a különböző csoportokat, ahogy alakul, és az előbb említettem, hogy Jézus feloldja ezt a helyzetet, odavonja magához a gyermekeket, és önmagában, ami az eseményen felül emelkedik, az, hogy ebből egy olyan tanítást hoz ki, amiből nem csak a tanítványok okultak ott is akkor, hanem mindenki, aki Jézus tanítványa valaha volt és lesz ezen a földön, és olyan alapvető igazságot ad át, ami nem kevesebbről szól, mint az üdvösségünkről, és nem kevesebbről szól, mint arról, hogy hogyan, milyen hozzáállással, milyen szívvel, milyen lelkülettel éljük a földi életünket. Három ilyen dolog van, amiről szeretnék beszélni a tanítás kapcsán. Az első az, hogy amikor Jézus felkiált, hogy engedjétek hozzám jönni, a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, akkor rögtön azt mondja, hogy mert ilyeneké az Isten országa. Ilyeneké az Isten országa. Olyanoké, mint a gyermekek. Olyanoké, akik nem méltók rá. Olyanoké, akik nem tudnak eleget tenni neki. Akik még annyira se felnőttek, hogy egyáltalán a parancsolatokat felfogják, nem, hogy betartani tudják. Olyanoké az Isten országa, akik látszólag nem érnek fel ilyen dolgokhoz. Olyanoké az Isten országa, más helyen is mondja Jézus a hegyi beszédben, akik lelki szegények, akiket az igazságért üldöznek. Ők a kegyelem örökösei, akiknek nincsen semmiük, akiket pontosan azért, mert semmiük nincsen, Isten hihetetlen gazdaggá tud tenni. Nem azoké az Isten országa, akik gazdagnak érzik magukat lelkiekben, akármilyen lelki-szellemi cselekedetekben és mindenféle Istennel kapcsolatos dolgokban, hanem azok, akik el tudják fogadni, hogy semmik és senkik, és teljesen rászorultak Istenre. Feje tetejére állítja Jézus a korabeli logikát ezzel, hogy a kisgyermekeket példaként állítja oda az emberek elé, tanítványok elé, ilyeneké az Isten országa. Teszi ezt azzal a szabadsággal, hogy ő Isten fia, és ő tudja csak igazán, hogy kié az Isten országa. És teszi ezt azért, mert tudja, hogy ő az, aki megadja és aki megszerzi ezt a jogot, az Isten országába való belépést mindennak, mindazoknak, akinek ő ezt akarja adni. A kisgyermek az, aki nem rendelkezik semmivel, aki mindent kap, és aki teljesen rászorult a környezetére, ezt már említettem. És ebben van a tanítás, hogy azért az Isten országa, aki elfogadja, hogy mindenre szükségem van, és mindent kapnom kell onnan felülről, csak így léphetek be abba, és ez érthető magára az üdvösségre, mint az Isten országába való belépésre, és a keresztény életre, e földön az Isten országának a megélésére. És bővít Jézus ezt a tanítást, és megy tovább egy lépéssel, amikor azt mondja, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, az semmiképpen sem megy be abba. Elég kevés helyen találkozunk a Bibliában ezzel a fajta nagyon kategorikus kizárással. És figyeljétek meg, hogy a tanítványok akarják kizárni a kisgyermekeket, Jézus beengedi őket a körbe, és mond egy olyan dolgot, ami pedig egy ilyen kizáró. Mi az igazi kizáró ok? Az igazi kizáró ok, ha valaki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek. Nagyon nagy kérdés, és azt érzem, a történetnek a szíve az, hogy megértsük azt, hogy miben példa a gyermek, és miben állítja Jézus példaként elénk a kisgyermeket. És meg kell, hogy mondjam, hogy koronként, ahogy változott a keresztény gondolkodás és a teológia, sokszor, sokféleképpen értelmezték ezt az igét, és nagyon sokféle irányba el lehet vinni. Talán abban példa a gyermek, mert a gyermek ártatlan, de talán bűntelen, vagy az egyszerűségében, az együgyűségében, vagy abban, hogy a gyermek az tiszta szívű, és úgy áll a dolgokhoz, ahogy a felnőtt már nem képes. Inkább másfelé szeretném elvinni a magyarázatot, és három olyan pont van, ahol meg tudtam ragadni, hogy miben példa a gyermek számunkra. Miben állítja példaként a tanítványok elé, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Egyrészt az a totális függés, amiről már beszéltem, ami a gyermeknek a sajátja, ami ott kell, hogy legyen bennünk az Isten felé. Ezt nevezi egyébként a Biblia Isten félelemnek. Nem az Istentől való félelem, hanem Isten félelem. Beismerem és elfogadom, hogy teljes mértékben, teljesen mindenben függök a mindenható Isten szeretetétől, gondviselésétől, és hogyha ő nem ragadja meg az életemet, és hogyha ő nem üdvözít engem, akkor elvesztem. Nincsen B-variáció, nincsen menekvés, nem tudom megszerezni vallásos teljesítménnyel, nem tudom megvásárolni, nem tudom sorolni tovább, hogy mi minden nem. Mert teljesen függök tőle. És ennek a függésnek a beismerése szabadíthat fel bennünket igazán arra, hogy újra és újra el tudjuk fogadni a kegyelmet. És újra fel tudjunk szabadulni abban, hogy szükségünk van Isten országára, és nekünk mennyei édesatyánk van, aki ebben a függésben megtart minket. Ez a függés ugyanis nem szolgáltatja ki az embert úgy, mint ahogy egy embertől esetleg függünk, hanem ez egy megtartó függés az Istennel való kapcsolatban. Másrészt a kisgyermek, és a második dolog, amiben meg tudtam ragadni, hogy mit jelent ez, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, ez az, hogy a kisgyermek az elhiszi azt, amit a felnőttek mondanak neki, amikor még úgy egész kicsi. Felnőttek néha ezzel vissza is élnek, vagy viccelnek a gyerekkel, és akkor nevetnek rajta, hogy mondanak neki valamit, és a gyerek elhiszi. Tényleg úgy van. És egy idő után aztán ezt a tulajdonságunkat úgy elveszítjük. De az egészen kisgyermek az elhiszi azt, amit mondanak neki a felnőttek. Elhiszi azt, hogy az a személy, akiben bízik, az mindenben igaz, amit mond. Az tévedhetetlen. És amit az mond, az megvan. És ez is része kell, hogy legyen az Istennel való kapcsolatunknak. Ez a fajta bizalom és ráhagyatkozás. Ezt mondod, Uram? Akkor így van. Azt mondod, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, akkor én azt elhiszem. Még akkor is, hogyha nem teljesen ezt látom. Azt mondod, Uram, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Hát nem teljesen ezt érzem most, de te mondod, ezért elhiszem neked, mert te vagy az én mennyei édesatyám. És azt mondod, hogy aki kér, az kap, és aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Mert annyiszor imádkoztam, és nem adtad meg, amit szerettem volna, de mivel te mondod, ezért elhiszem, hogy ez így van. És akkor helyen vannak a dolgok. Ugye értjük, és érezzük ennek a súlyát. És a harmadik az, amit már kicsit említettem az első pontnál, hogy a gyermek a normális gyerek-szülő kapcsolatban biztos lehet abban, hogy a szülő jót akar neki. A bűneset következménye és a megromlott és Istentől eltávolodott világnak a gyümölcse az, hogy a szülők rosszat akarnak a gyereküknek. De normál esetben, alaphelyzetben ez úgy van, hogy a szülő jót akar a gyermekének, és a gyermek ezt elhiszi és érzi, hogy jót akar nekem. És harmadrészt így bízhatunk abban, hogy mennyei atyánk jót akar nekünk, jót ad nekünk. Olyan mennyei édesatyánk van, aki ismeri a szükségeinket, és azt adja, amire szükségünk van. És miközben Jézus tanítja a tanítványokat erről, és példaként állítja oda a gyermekeket eléjük, annak a végeként, a tanításnak a folyamatában átöleli őket, kitárja a karját, és odahívja a gyerekeket, és ez egy csodálatos pillanat lehetett. Lehet, hogy fel is vette őket, lehet, hogy az ölébe ültette őket, lehet, hogy beszélgetett velük. Magához öleli ezeket a gyermekeket, és ez az ölelés, ez nagyon beszédes, és nagyon sok síkja van ennek. Először is az volt benne, amikor olvastam először ezt az igét, hogy ez nem az az ölelés, ami lehet, hogy egy kicsit már manapság úgy lejárat, az, hogy sokszor használják az emberek, ma már mindenki ölelget mindenkit, nem? Ez egy ilyen az utóbbi években, vagy nem tudom mikor jött ez be, de néha azt érzem, hogy ilyen elcsépelt ez az öleljük meg egymást. És ez nem ez az érzelgős ölelés, hanem egy ilyen megóvó, megvédő, biztonságot adó és körülölelő ölelés. Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy Uram, teljesen körülzártál engem, fölöttem tartott kezedet. Ez az az ölelés, ami megképződik bennem ebben az ölelésben. És így ott vannak az áldásban is, és Jézus közelségében is. Amikor olvastam ezt az igét, akkor értettem meg azt, hogy ennek azért van nagyon nagy szerepe ennek az ölelésnek, mert ez még mindig az Isten országáról szól. Tudjátok miért? Mert Isten országába csak Jézus ölelésén keresztül lehet bejutni. Értitek ezt? Az ő áldozatán, az ő megváltó munkájának a révén így lehet bekerülni az Isten országába. A vele való kapcsolatban, a vele való személyes és közeli kapcsolatban. Nélküle, a belévetett bizalom nélkül nincsen út, rajta keresztül viszont van. Milyen érdekes, hogy abban a korban még biztos nem ismerték fel ezt, de a modern tudomány rájött, hogy a gyermeknek nagyon szüksége van az érintésre. Az a gyerek, akit nem érintenek meg kiskorában, az nagyon beteg felnőtt lesz. És nagyon sok felnőttkori félelem, szorongás, bizonytalanság abból fakad, hogy a kisgyermeket nem érintették meg, nem simogatták, nem adták meg neki ezt a testi kommunikációt. És mit ad Jézus a gyermeknek? azt, amire a leginkább szüksége van, hogy megérinti őket, hogy ebben az áldásban megöleli őket, és hozzájuk ér az ő áldó érintésével. Mennyire azt adja, amire szükségük van. És annyira összeáll bennem ez, hogy igen, mert az Isten országában mindannyian azt kapjuk, amire szükségünk van. Azt kapjuk, azt a helyreállítást, amire szükségünk van. És az a csodálatos, hogy amikor az Isten országában vagyunk, és ez most nem a mennyei országról szól, hanem ami már itt a Földön elkezdődik, és ami köztünk van, hogyha hitben élünk, akkor mindenben azt kapjuk az Istentől, ahol a hiányaink vannak. A vele való kapcsolatban, és az emberi kapcsolatokban is. És ez csodálatos. És ez az örömhír, amit ma szeretnék hirdetni nektek, hogy úrvacsorázni fogunk. És amikor az Istennel való kapcsolatunk megújul, és hisszük, hogy ő megbocsát nekünk, és tiszta lapot ad, közben helyreállítja a lelkünket, és biztosak lehetünk abban, hogy azt adja nekünk azt a gyógyulást, és azt a helyreállást, amire szükségünk van. Ezért engedjünk az ő munkájának, és nyissuk meg a szívünket, mert bizonyára mindannyiunknak máshol, és máshol van szükségünk a gyógyulásra és a helyreállásra. És ahogy ott azt adta Jézus a gyermekeknek, amire szükségük van, így adja nekünk ma is az ő szent lelke által. Ravasz László így fejezi ki ennek az ölelésnek a pillanatát. Jézus ölébe veszi a gyermekeket, kezét fejükre teszi, megáldja őket, és ezzel kifejezi az atya szerelmét, amely birtokba veszi, és a szeretet kibeszélhetetlen gazdagságában részesíti az embert, akit a maga számára teremtett. Ott van ez az ölelés, ott van a tanítás, és itt megáll a kép, véget ér a történet. Nem tudjuk, hogy megy tovább, pontosabban tudjuk, de erről a szálról nem tudunk többet, mert ennyit kell róla tudnunk ahhoz, hogy megértsük a lényeget. A tanítványok bizonyára megértették, vagy később majd összeállt bennük a kép, hogy mire is volt ez az egész. És szeretném végül megfogalmazni azt az öt dolgot, amit Isten a szívemre helyezett, hogy azon felül, amit az Isten országa kapcsán a történet mond nekünk, amit üzenhet, és amit nekem üzent, amire felhívta a figyelmet, és amiben szeretnék növekedni, és fejlődni, és változni magam is. Az első nyilván az, hogy szeretnék én magam is olyan lenni, és biztatlak benneteket is, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyermek, azokban a dolgokban, amit elmondtam. Merjünk leegyszerűsödni, és megújítani a bizalmunkat az Istennel. Letenni azt a tartást, amit az évek alatt az ember magára szed. Letenni és megbánni a gőgöt, a rátartiságot, és ezt a fajta hozzáállást kérni az Istentől, és ebben az egyszerűségben megújulni. Másrészt megtanulhatjuk azt is, és nagyon tanulságos Jézusnak az a felkiáltása, ahogy kiált, hogy engedjék hozzá a kisgyermekeket, és van felelősségünk bizony ezen a területen is, akár mint család, akár mint gyülekezet, hogy engedjük hozzá, hogy vigyük hozzá a gyermekeket, a gyermekeinket, a gyülekezet közösségben lévő gyermekeket, mint szülők, mint nagyszülők, vagy rokonok, mindegy milyen szálon kapcsolódók, de felelősségünk van a gyermekek felé. Mert nagyon sok erő, szellemi erő, nagyon sok hatás vonza a gyermekeket ebben a világban, és teljesen világos, hogy mindenki a gyermekeket akarja megszerezni, mert a gyermekek a jövő, és Jézus is szeretné magához vonni a gyermekeket. Engedjük hozzá, és vigyük hozzá a gyermekeket. Hiszen a gyermekeknek Jézus karjaiban van a helye. És csak az az ember cselekszik a gyermek érdekében, aki Jézushoz viszi ezt a legféltettebb kincset. Ehhez kapcsolódik a harmadik dolog, hogy mint gyülekezet, nagyon fontos, hogy ott legyen a szívünkbe, és én teljesen elfogult vagyok ezen a téren, hiszen a gyermekszolgálatban egy kicsit jobban benne vagyok, és nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekszolgálatot, a gyülekezeti gyermekszolgálatot nagyon komolyan hordozzuk és becsüljük meg. Persze a többi szolgálati terület is jelentkezett, hogy minket is, de most erről van itt szó, hogy legyen ez a figyelmünk tárgyában. Az Isten tiszteleteink alatt ugyanis nem gyermekmegőrzés zajlik. Nem pár kedves ember játszik a gyermekeinkkel, hogy mi itt ülhessünk nyugodtan és figyelhessünk az igére. Nagyon komoly dolgok zajlanak a gyermekek szintjén. Tanítás, beszélnek Jézus szeretetéről, és az történik, amiről itt Jézus beszél. hogy valahogy hozzá viszik, segítik, kísérik a gyermekeket. Legyen ez az imádságaink tárgya. Támogassuk azokat, akik ezekben szolgálnak, ezekben az alkalmakban, mert néha azért úgy kimaradnak az Isten tiszteleti közösségből nyilván is, és nagyon kevés a visszajelzés, és úgy legyen ez ott a szívünkben, és szeretném ezt most átadni nektek, hogy mennyire fontos szolgálat ez, és kísérjük mindig imádságban és támogatásunkban ezt a szolgálatot, mert ők a jövő gyülekezete, és 10, 15 és 20 év múlva majd itt fognak ülni közöttünk, és olyan jó lenne, ha minél többen lennének, és úgy lennének itt, hogy ismerik, szeretik és szolgálják Jézust. Negyedrészt irgalmazzon Isten nekünk, hogy sose legyünk olyanok, mint a tanítványok voltak ebben a történetben. Sose zárjunk ki másokat azért, mert mi többet tudunk. Sose legyünk ilyen kirekesztők azért, mert mi esetleg többet tapasztalunk az Istenből. És Isten óvjon meg bennünket ettől a szemlélettől és ettől a hozzáállástól, amit a történetben volt. És ötödrészt nyissuk meg magunkat az Isten országának a törvényszerűségei előtt. Említettem, hogy Jézus felborítja a korabeli logikát, és még azt gondolom, van mit tanulunk az életben arról, hogy működik az Isten országa, hogy mi az, amiben meg kell változnunk a gondolkodásunkban. Mi az, amiben késznek kell lenni felülvizsgálni a saját, jól berögzött szokásainkat és elképzeléseinket. Legyünk rugalmasok és nyitottak erre. Két példával szeretném az igehirdetést befejezni, hogy mit jelent az, hogy legyünk olyanok, mint a gyermek, azt sokszor az ember gyerekektől tanulhatja meg. És a két példa, az a két gyerekemről fog szólni, akiktől nagyon-nagyon sokat tanulok, amióta megszülettek. Azóta az egyik az, amikor Glória olyan 3 éves lett, körülbelül elkezdett Toviba járni, a református óvodába, és hát ott volt hittan, és beszéltek neki Jézusról. És egy vasárnapi ebédnél, minden átmenet nélkül nekem szegezte a kérdést, hogy apa, hol lakik az Úr Jézus? Hát apa próbált mindenfélét kitalálni, hogy lehet egy gyereknek elmondani, hogy mindenütt jelen való, de nem a felhők fölött, mert most azt mondom neki, hogy a felhők fölött akkor majd keresni fogja, és hogy mondjam el neki, hogy hol lakik az Úr Jézus, nem is lehet látni. Szóval rögtön elkezdtem agyalni, újra feltette a kérdést, apa, mondd már neki, hogy hol lakik az Úr Jézus. Teljesen ledermettem, és nem tudtam neki mit mondani. Próbáltam terelni a témát, de hát egy gyereknél nem lehet, mert addig kérdez, amíg meg nincs a válasz. És akkor egyszer csak így elmosődött, és azt mondta, hogy apa, ez nem nehéz, hát a szívünkben lakik. És nagyon sokat tanultam ebből az egyszerűségből, és ebből a világosságból, hogy az Úr Jézus a szívünkben lakik. A másik az a kisfiunk Vitéz, aki a jómúltkor egy esti imádságnál saját szavaival imádkozott, és amit éppen az óvis hittanon tanulnak, azt elimádkozza, és akkor egyszer csak az imádság átcsapott valami másba, ugyanis nagyon szereti az autókat, és képzeljétek, hogy aznap mentünk az autóval, viszonylag ritkábban használjuk az autót, és az imádságában elkezdett mesélni az Úr Jézusnak, és elmondta, képzeld Úr Jézus, ma mentünk a kék autóval, és részletekben elmondta, hogy merre mentünk, mit csináltunk, és nagyon megindított ez, ahogy úgy beszélt Jézussal, mint a legbizalmasabbjával. Ahogy úgy mondta el neki a legnagyobb örömét, ahogyan még talán velünk sem osztotta meg. És azt mondtam, igen, így szeretnék veled, Úr Jézus, beszélgetni, így szeretnék imádkozni, így szeretném a veled való kapcsolatot ápolni, hogy tudom és elhiszem azt, hogy nem csak ilyen szép imádságokkal, meg nem tudom, mikkel lehet hozzád menni, hanem éppen azzal, ami a szívemben van, éppen azzal a fájdalommal, vagy örömmel, Isten áldja meg bennünket, azzal, hogy tudjunk formálódni, változni, és olyanoknak lenni, mint a kisgyermek, hogy mindenképpen bemehessünk az ő országába.